És amennyiben a céloknak alárendeljük ezeket az eszközöket, és folyamatosan dolgozunk, és kitartóak vagyunk, akkor van esélyünk, hogyha itt elindulunk, akkor előbb-utóbb elérjük a célunkat. Ez teljesen normális, és talán, ha nem is gondoljuk ezt át mindig, minden nap, minden egyes döntésünknél, de mindig így működik az életünk. Valamikor évekkel ezelőtt egyszer engem jól átvágtak egy autóval, megvettem egy autót, amit nem kellett volna, utólag már tudom. És ha belegondoltok, egy autó az embernek az életében az azért van, hogy a céljait kiszolgálja. Tehát nekem a munkámhoz kellett az autó, időben el kell jutnom különböző helyekre, tehát meg kell valósítanom a célokat, és ehhez szükségem volt egy autóra. Megvettem ezt az autót, de ez az autó állandóan rossz volt. Nem akarok hazudni, és nem akarok túlzásokba esni, de nem volt olyan hónap, hogy legalább kétszer ne kelljen a szervizbe vinnem az autót, tehát mindig volt vele valami probléma. És tudjátok, ez az autó teljesen fölborította ezt a sorrendet, és az történt, hogy néha, amikor reggel indultam volna, hogy elvégezzem a munkámat, akkor az autó nem indult be, hogy valami probléma volt vele, és az egész napom az autóról szólt, és minden, ami azon a napon nekem a célokban szerepelt, azok az emberek, azok a helyzetek, azokat alá kellett rendelni, és egy ilyen csere történt. A célból eszköz lett, az eszközből meg cél lett. És rengetegszer eljátszotta velem ez az autó ezt. És amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy a célokból eszköz lesz, és az eszközből cél lesz, ez nagyon-nagyon frusztráló tud lenni, és nagyon-nagyon sok problémát okoz az életünkben, akár apróságokban, akár az élet nagy dolgaiban. Hadd mondjak néhány más példát is, ami segít abban, hogy ezeket a helyzeteket talán úgy a hétköznapokban tudjuk átélni, vagy megtapasztalni. Például, hogy körbenézek, akkor látok sok olyan anyukát, vagy apukát, akik gyerekeket nevelnek. És ma nagyon sokan azt mondják, hogy a gyerekneveléshez a legjobb eszköz, ha nem csinálsz semmit, hiszen a gyerek úgy, ahogy van, jó, tehát nem is igazán kell nevelni. Tehát a cél az, hogy a gyerek jól érezze magát, és ehhez az eszköz, hogy a szülő az toleráljon mindent. Ugye ismerős ez a felfogás. Ezt elég komoly helyen is tanítják, vagy helyeken is tanítják. Igen ám, de az élet azt szokta hozni, hogy a gyerek mindig elmegy a legtávolabbi határig, és még azután is, akár pici gyerekről van szó, akár nagy gyerekről van szó, és mindig a határokat feszegeti, sőt, túllép ezen a határon. És amikor a szülő folyamatosan azt mondja a gyereknek, de ezt nem szabad, de ezt nem kellene, de ez nem, ez az anyáé, vagy ez drága, meg ez értékes, ezt nem szabad kézbe venni, hogy ezt nem szabad megenni, persze a gyerek ezt nem fogja megérteni, nem tudja fölfogni, és ezért folyamatosan frusztrálódik a szülő, és amikor már nem bírja, és annyira ideges lesz a szülő, akkor mi történik? Jó, mérges lesz, és a gyereknek jó a fenekére ver. És megcserélődik a dolog. Nem az lesz a cél, hogy a gyerek jól érezze magát, mert a szülő nagyon frusztrált, és a szülő egy eszköz abban, hogy a gyereket nevelje, megfordul minden, és a szülőnek a frusztrációjában a gyerek egy eszköz lesz. Nagyon-nagyon sok ilyen dolog van az életben, amikor ezek megcserélődnek. Ma, nem akarok politizálni, de ma napjainkban újra és újra napirendre hozzák, hogy vasárnap nyitva kell lenni az üzleteknek, vagy nem. Nem tudom, mi a véleményetek erről. Budaörsön elég nagy probléma lenne, hogyha bezárna az összes üzlet, nem tudom, az emberek mit csinálnának vasárnap. Rengeteg ember van a különböző bevásárló központokban. De gondoljatok csak bele, hogyha az a cél, hogy az emberek vasárnap pihenjenek, de szüksége van az embernek a pihenésre, és ez egy bibliai alapelv, tehát ezzel egyet lehet érteni, akkor ebben eszközök azok a cégek, azok az üzlettulajdonosok, vagy azok a befektetők, akik üzemeltetik az üzleteket, és azt mondják, hogy az emberek nagyon-nagyon fontosak, tehát vigyázni kell az emberre, mint értékre, mint humán erőforrásra. Igen ám, de ha más van a háttérben, és mondjuk Magyarországon szeretnénk átrendezni a kereskedelmi pozíciókat, és a gyengébbeket erősebb helyzetbe hozni, az erősebbeket meg gyengébb helyzetbe hozni, akkor megcserélődik minden, akkor a háttérben megcserélődik ez az egész, és a cél az, hogy bizonyos piaci szereplőket megerősítsünk, másokat meggyengítsünk, és ebben az emberek eszközök lesznek. Mert lehet, hogy aki most dolgozik, annak holnap nem lesz munkája, vagy fordítva, teljesen megváltozik minden. Egy másik terület. Minden nap talán egy 50 és 100 között ér bennünket különböző reklámhatás. hogy mit vegyünk meg, mire mondjunk igen, mire költjük el a pénzünket. Ha a reklám azt a célt szolgálja, az a cél, hogy fölhívja valami nagyon-nagyon jó dologra a figyelmedet, amire tényleg szükséged van, csak esetleg nem volt időd odafigyelni rá, vagy egyszerűen elkerülte a figyelmedet, akkor ebben az eszköz, a reklám, ez egy nagyon jó cél, hogy tudni fogsz róla, és ha szükséged van, akkor persze igényled azt a szolgáltatást, megveszed azt a terméket, és minden rendben van. Ha viszont arról van szó, hogy olyan dolgot reklámoznak, amire soha semmi szükséged nem volt, nem is lesz, teljesen fölösleges, de arra hívja fel a figyelmet, ha nem veszed meg, vagy nem igényled, akkor nagyon boldogtalan leszel. Ebben az esetben teljesen megfordul a dolog, és a cél az, hogy téged átverjenek, hogy megvegyél és kifizessél valami olyat, amire nincs szükséged, és ebben te egy eszköz leszel, és nem az lesz a cél, hogy neked bárki segítsen ebben a helyzetben. És talán beszéljünk az egyházról, vagy a gyülekezetről is. Ha egy gyülekezet, vagy a kőszikla gyülekezetnek az a célja, hogy az embereknek segítsen, és mindaz, ami itt elhangzik, vagy ami itt történik, az lelkileg, szellemileg, ez egy pozitív hatást legyen az embereknek az életére, akik ide jönnek, akkor ebben cél azok az emberek, akik eljönnek a kőszikla gyülekezetnek a különböző istentiszteleteire, programjaira, és az eszköz az minden olyan más dolog, amit csinálunk. Viszont ha az a cél, hogy a kőszikla gyülekezetbe járjanak a legtöbben, és nem tudom, valami rekordokat teljesítsünk, akkor megfordul a dolog, akkor az a cél, hogy a kőszikla gyülekezetet mindenhol ismerjék, és mindenhol tudjanak róla, és nem tudom, Guinness rekordot döntsünk meg, és eszköz leszel te ember benne, akit meghívnak, vagy eljössz, vagy rendszeresen jössz ide, és tulajdonképpen kiszolgálsz egy rendszert, úgy, hogy te esetleg keveset kapsz belőle. Ugye, amikor az életünket éljük, akkor nagyon sokszor ez a cél és eszköz dolog, ez megfordul, vagy kicserélődik, sokszor észrevétlenül. És tulajdonképpen ez a manipulációnak az egyik formája, amikor ha nem figyelünk, akkor nagyon könnyen akár magunkat becsapjuk, akár bennünket becsapnak, és az életünkbe veszteségeket termelünk, nehézségek jönnek, és alapvetően az életünk iránya fog rossz irányba haladni. Jézus mond valamit, ami a célokról és az eszközökről szól. Jézus azt tanítja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert hogy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezt tanítja Jézus a célokról és az eszközökről. És ez azért fontos látnunk, mert amikor ezt a rövid kis idézetet Jézustól elolvassuk, akkor úgy tudunk tovább haladni, ha behelyettesítjük, hogy ebben mi a cél és mi az eszköz. Azt mondja Jézus, hogy ahogy éljük az életünket, vagy az Istent szolgáljuk, és a mammon ebben eszköz, vagy pedig a mammon szolgáljuk, és ebben Isten az eszköz. A kettő együtt nem lehet. Mind a kettő nem lehet cél, vagy mind a kettő nem lehet eszköz. Valamelyik elől van, és valamelyik követni fogja. És az egyik boldoggá teszi az embert, sőt, kiegyensúlyozottá is, azt mondhatom, hogy áldottá teszi az embert, a másik pedig teljesen tönkre teszi az embert, és frusztráltá is boldogtalanná fogja tenni. De mielőtt behelyettesítenénk, hogy Istent ide tennénk, vagy ide, vagy a mammon tennénk ide, vagy ide, nézzük meg, hogy pontosan mit is jelent ez. Ki az Isten? Nagyon-nagyon sokan fölteszik ezt a kérdést. Az Isten senki sem látta, senki sem találkozott vele még személyesen, nem fogtál még vele kezet, nem láttál róla egy fényképet, nem szoktak a híradóban mutogatni róla a különböző bejátszásokat, hogy az Isten ezt tette, meg azt tette, csak mindig hivatkozunk rá, hogy az Isten ilyen, az Isten olyan, az Isten itt van, az Isten ott van, az Isten ilyen hatalmas és olyan hatalmas, de ki az az Isten? És vannak emberek, akik azt mondják, hogy ismerem az Istent, mások azt mondják, hogy nem tudom, hogy ki az. A Bibliában van egy történet leírva, amikor Jézus azokkal az emberekkel és a tanítványokkal, akikkel elég sok időt töltött, és nagyon-nagyon sokat beszélt nekik Istenről, sőt az Isten országáról. Az egyik tanítványa Jézusnak megkérdezi, hogy Jézus olyan sok információt mondasz nekünk az Istenről. Hát végre mutasd már be nekünk az Istent. Nem tudjuk elképzelni, hogy ki ő, vagy milyen ő. Ki az az Isten? És erre Jézus valami nagyon egyszerű dolgot mond, ezt a valakit úgy hívták, hogy Fülöp, aki megkérdezte ezt a fontos kérdést, és szerintem a 21. században is rengeteg ilyen Fülöp van, és azóta is volt rengeteg ilyen ember, aki föltette ezt a kérdést, és a következő időszakban rengeteg ilyen ember lesz még, hogy ki az az Isten? Mutasd be nekünk az Istent! És Jézus nagyon egyszerűen annyit mond, hogy kedves Fülöp, és kedves érdeklődő, kedves kérdésfeltevő, ha te engem látsz, mármint Jézus Krisztust, akkor látod az Istent. Amit én teszek, azt az Isten teszi. Amit én mondok, azt az Isten mondja. És Jézus fölhívja a figyelmet arra, hogy ha meg akarjuk ismerni az Istent, tudni akarunk az Istenről valamit, fontos információt, vagy pontos adatokat, akkor ismerünk el ez Jézus Krisztust. És ha a Bibliát kinyitjuk, Jézusról rengeteg dolgot látunk. Tudjuk, hogy ő itt élt a Földön, hogy eljött erre a világra, hogy meghalt az embereknek a bűneiért, azért szenvedett, hogy a te életed sokkal jobb legyen, amit te elrontottál, ezt ő helyrehozta, ami nekem nem sikerült, abban ő áldozatot vállalt azért, hogy legyen egy következő esélyem. Ez Jézus. És ilyen az Isten. Ilyen az Isten, aki föláldozza saját magát azért, hogy nekem és neked embernek sokkal jobb legyen az élete. Sokkal eredményesebb és boldogabb legyen. De ez az Isten. És Jézus azt mondja, hogy vagy az Isten, vagy pedig a mammon. Nézzük meg, hogy mi az, hogy mammon. A szónak a pontos jelentése ez, hogy pénz, gazdagság, átvitt értelemben fizikai dolgokat, anyagi javakat is jelent. Amikor a Biblia arról beszél, hogy a mammon, az alapvetően az anyagiasságnak, a földi kincseknek, a földi dicsőségnek a kifejezése, vagy a földi javaknak az összessége. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak, akkor az egyik oldalon ott van Isten, aki a teremtő, aki a mindenható, aki mindent meghatároz, és a másik oldalon ott van az a mammon, ami az anyagi világot jelenti, az anyagi világnak a gazdagságát, azokat az anyagi javakat, amivel valamilyen szinten én is, meg te is rendelkezünk, használjuk ezeket, van akinek sok van belőle, van akinek kevesebb van belőle, a legtöbb ember mindig szeretné, hogy több legyen ezekből, és ezért elég sokat dolgozik, és elég sokat küzd, hogy a mammon terület az nőjön az életében, tehát az anyagi javakban még több legyen, és még nagyobb biztonságban tudja élni magát ezen a területen. Tehát van az Isten, és van a mammon. És amikor Jézus elmondja ezt a rövid kis mondatot a hegyi beszédben, akkor azt mondja, hogy ha te itt vagy, mint ember, akkor el kell döntened, hogy ahogy éled az életedet, akkor valahová be kell helyettesíteni Istent és a mammont. És lehet úgy élni az életünket, hogy itt van Isten, és mindazok az anyagi dolgok, amivel rendelkezünk, pénztől kezdve fizikális javak, bármi, anyagi dolgok, azok eszközök abban, hogy az Istent szolgáld. És lehet megfordítani a dolgokat, sokszor észrevétlenül is megfordulnak a dolgok, és az történik, hogy valaki azt mondja, hogy nekem a mammon a fontos, és ebben, hogy ezt elérjem, hogy ebből minél több legyen nekem, ebben az Isten egy eszköz. Bontsuk ki egy kicsit, hogy működik ez. Nézzük meg az utóbbit, amikor valakinek a mammona a cél, és Isten ebben az eszköz. Tulajdonképpen így kezdjük az életünket, amikor egy gyerek megszületik erre a világra, bármilyen ártatlan, bármilyen aranyos, bármennyire cuki és bármennyire szeretjük őket, alapvetően a kisgyerek az nagyon-nagyon önző. Ugye így van? Anyukák, egyetértetek ezzel? Neki minden kell, és minden azonnal kell, és hogyha nem kapja meg, akkor mit csinál? Sírunk, hisztizünk és toporzékolunk, hogy legyen, már pedig szükségem van, és hogyha éhes vagyok, akkor azonnal lennem kell, ha szomjas vagyok, akkor azonnal innom kell, nincs türelem, nincs semmi. Tehát az ember így indul, te is, meg én is, minden gyerek, minden ember így indul. És az önzés alapvetően meghatározza az életünket, hiszen kiszolgáltatottak vagyunk. Ha a szüleink nem segítenek nekünk, nem adnak enni, nem adnak inni, nem gondoskodnak rólunk, alapvetően gyorsan vagy azonnal, akkor egyszerűen szinte életképtelenek vagyunk. Nem működik az életünk. És ahogy éljük az életünket, folyamatosan ez az attitűd ez megmarad. Hogy én vagyok a középpontban, nekem vannak szükségeim, nekem kell valami, és a körülöttem lévő világ az azért van, hogyha én kitalálok valamit, hogy megjelenik az életemben egy szükség, akkor azonnal valaki ezt teljesítse. Először az ember, vagy a gyerek úgy gondolkodik, hogy a szüleim, aztán kicsit később nem csak a szülők, hanem a testvérek, rokonok, bárki, aki bekerül abba a képbe, amit a gyerek föl tud fogni, abba a kapcsolati hálóba, és ez a kapcsolati háló folyamatosan növekszik, folyamatosan kiteljesedik, És az ember megtanulja azt, hogy van valami problémám, van valami nehézségem, akkor jöjjön valaki és segítsen, oldja meg ezt a problémát. És amikor valaki eljut egészen odáig, hogy fölfogja azt, hogy lehet, hogy van Isten, elkezd foglalkozni a vallásvilágával, vagy a kereszténységgel, akkor beépíti ezt is a rendszerébe, és azt mondja, hogy nekem mondjuk most kevés a pénzem, tehát mit csinálok? Imádkozok, hogy az Isten adjon nekem sokkal több pénzt. Nekem most nem jó a munkahelyem, mit csinálok? Imádkozom, hogy az Isten adjon nekem sokkal jobb munkahelyet. Mert itt én vagyok a középpontban, vagy az anyagi dolgok, a fizikai létem a lényeg, a fizikai javak a lényeg, és ebben belehívom az Istent, hogy segítsen engem, adjon nekem többet, adjon nekem jobbat, adjon nekem szebbet, és egyszerűen az Isten szolgálja ki azokat az igényeket, amelyek nálam jelentkeznek. És ez folyamatosan tulajdonképpen csak kiteljesedik, és azt is mondhatom, hogy ez működik. Bármennyire furcsa azoknak az keresztényeknek, akik mert hogy az ellenkezőjét gondolják, de működik. Tudjátok miért? Mert az Isten kegyelmes. Mert az Isten jó. Mert az Isten hűséges. És hogyha van valaki, aki alapvetően nem úgy éli az életét, hogy az Isten nagyon komolyan venné, nem úgy éli az életét, hogy nagyon szentségről és tisztaságról lenne híres valaki, de mégis komolyan imádkozik az Istenhez, mégis az Istentől kér valamit, akkor nagyon sokszor az Isten mit tesz? Meghallgatja ezeket az imádságokat. És egyszerűen az Isten elkezd reagálni, elkezd valamit megadni azoknak az embereknek, és egy kicsit úgy tűnik, mintha ez a modell működne, hogy itt vagyok én, itt vannak az anyagi dolgaim, a fizikai szükségleteim, és ebben én szeretnék előre haladni, szeretnék még többet és még jobbat, és ebben az Isten olyan jó partner, mert amikor imádkozok, akkor megtörténnek dolgok. És amikor megtörténik, természetesen utána ezt az Isten témát általában hagyjuk, tehát nem szükséges, hogy utána az Isten bármit is mondjon, bármit is tegyen, majd amikor eljön az idő, amikor én úgy döntök, hogy ezen a területen újabb céljaim vannak, újabb lépéseket szeretnék tenni, akkor szólok az Istennek, mint eszköznek, hogy gyere és segíts nekem. És ez egy darabig működik. Egy idő után ez nem fog működni. Sőt, hosszú távon ez egy tragédiát hoz az embernek az életébe, hogyha így éri az ember az életét. Akkor szokott ilyen imádság elhangozni, meg egy ilyen Istenhez való kiáltás, amikor valaki mondjuk egy jó munkahelyről munkanélkülivé válik, az egészség helyett beteg lesz valaki, mondjuk a tinédzser gyerekével nem bír valaki, anyagi problémák jelentkeznek, mi korábban normálisan tudta kezelni az anyagi dolgait, most már nem tudja. És ilyenkor jönnek ezek a nagyon komoly imádságok, hogy Isten, gyere és segíts nekem. És ahogy mondtam, valameddig ez működik, de egy idő után már nem. Jézus azt tanította, amikor arról beszélt, hogy az Istennek az üzenete, az Istennek az igéje, amikor elhangzik, akkor általában ez megszólítja az embereket. De vannak olyan emberek, és ezt a bizonyos magvető példázatában mondja Jézus, ezt mondja, hogy akinél a tövisek közé esett, mármint az Isten üzenete, az Isten szava, azok hallották az igét, de amikor elmentek, az élet gondjai és a gazdagsága és az élvezetei megfojtják és nem hoznak semmilyen termést. Ez tipikusan az, amikor itt a mammon működik, így éljük az életünket, itt van Isten, Isten szól hozzánk, valameddig ez elkezd működni, és tulajdonképpen úgy látjuk, hogy a céljainkat valószínűleg el fogjuk érni előbb-utóbb, de az életnek a gazdagsága, az életnek a szükségei, a vágyai vagy problémái, bármi, ami itt jelentkezik, ez nagyon hamar agyonnyomja azt, amit az Isten mondott, vagy leamortizálja azt, amit az Isten mondott, és nem fog működni tovább. És ezért egy darabig működik csak. Tehát rövid távon ez eredményes lehet, de hosszú távon katasztrófákat hoz az embernek az életébe, ugyanis az embernek nincs örök lehetősége. Egy bizonyos ideig van lehetőségem arra, hogy megszólítsam Istent, hogy imádkozzak, és egy idő után már nem lesz erre lehetőségem. És ha én mindig csak eszköznek kezelem az Istent, egy idő után Isten ebbe a kategóriába marad, és én meg egyedül maradok. Mert az Isten nem fog minden szükségemet megoldani, minden problémámra válaszolni, mert alapvetően az igazi és a helyes sorrend az az, hogy itt van Isten, és itt vannak az anyagi dolgok. Itt vannak a fizikális javak. És amikor ez a sorrend van, hogy itt vagyok én, és haladok az életbe, És mindaz, amit az Isten rám bízott, mindaz, amit Isten nekem adott, vagy amivel rendelkezhetek, akár rövid vagy hosszú ideig, azok a célnak az elérésében eszközzé válnak, és ezzel is szolgálom az Istent, ezzel is biztosítom azt, hogy amit az Isten mond, annak megfelelően élem az életemet. És ez a normális dolog. Van egy nagyon különleges történet a Bibliában, nagyon régi történet, ez az Ószövetségi résznek valahol a közepén van leírva ez a történet, hogy egyszer az Istennek az ember egy próféta, akit Illésnek hívtak, elment egy bizonyos városba, ahol Isten elküldte. Ezt a várost úgy hívták, hogy Sarepta. És elmegy ebbe a városba, egy olyan időszakban, amikor ilyen természeti katasztrófa sújtja a vidéket, óriási a szárazság, nincs eső, nem nőnek a növények, nincs betakarítás, az állatok is szenvednek, az emberek is szenvednek, alapvetően problémák vannak, és abban az időszakban az elszegényedés az óriási mértéket öltött az embereknek az életébe, hiszen alig volt megélhetési lehetőség. És amikor az Istennek az embere, Illés próféta elmegy Sareptába, ott találkozik egy özvegy asszonnyal, aki már elvesztette a férjét, egyetlen egy gyereket nevel, és tudjuk, hogy ma sem egyszerű egy anyukának egyedül nevelni az egy vagy a sok gyerekét, akkor még inkább probléma volt, ez még inkább nehéz volt, és főleg, amikor alapvetően gazdasági nehézségek is vannak. És azt mondja Illés ennek az asszonynak, amikor meglátja, hogy légy szíves, adjál nekem vizet, és adjál nekem ételt. Tehát egy meglepő dolog, nem? Hogy egy mély szegénységben élő, teljesen a társadalom perifériájára szorult valakit, kérjük, hogy segítsen nekünk. És ezt mondja az Isten embere. Mert Isten azt ígérte, hogy majd ezen a valakin keresztül én gondoskodok rólad. És hogy belegondolunk ebbe, hogy milyen igazságtalanság, nem? Hát miért nem egy gazdag embert szólított meg? Miért nem egy olyanhoz ment oda Illés, akinek volt bőven, akinek könnyű lett volna adni az anyagi javakból? Oda megy a legszegényebbhez, oda megy a legkiszolgáltatottabbhoz. És az történik, azt mondja a Biblia, hogy ez az asszony azt mondja, hogy szívesen segítenék, de nem tudok. Azért vagyok itt a városnak a szélén, hogy szedjek egy kis tűzrevalót, hazamegyek, rakok egy tüzet, megfőzzük az utolsó ételünket, és miután megettük, én is meg a fiam is éhen fogunk halni. Nincs vége. Nincs tovább. Ennyi. Ennek a nőnek az életébe, hogyha ide tesszük a mammont, ez elég minimális volt, tehát az anyagi javakkal alig rendelkezett. És akkor ott Isten ezen a prófétán keresztül mond valami nagyon-nagyon fontos dolgot, és azt mondja, hogy tedd meg, amit mondok, hozd nekem vizet, és hozd nekem ételt, és hogyha ezt megteszed, akkor ennek lesz egy eredménye, lesz egy áldása, lesz egy olyan kiteljesedése, amire nem is gondolsz. Hogy mindaddig, amíg ez a nehéz időszak lesz itt az országban, amíg nem esik az eső, amíg nem tudtok egyről a kettőre jutni, addig az Isten gondoskodni fog rólad, és hogyha hazamész, meg fogod látni, hogy az olajos korsódból az olaj soha nem fog kifogyni, mindig lesz benne, bármennyit öntesz ki belőle, és a másik oldalon az a bizonyos lisztes fazék, ami akkor az élelmiszereknek az alapja volt, az olaj és a liszt, hogy ebből kenyeret süssenek maguknak, hogy a liszt se fog kifogyni. És akkor hazamegy ez az özvegyasszony, elkészíti az ételt, odaadja Illésnek, eszik ő is, és aztán eszik az asszony is, és a gyerek is, és azt írja a Biblia, és hogy utána, amíg az éhínség volt azon a vidéken, az asszony megtapasztalta az Isten gondoskodását. Hogy nem fogyott ki a lisztes fazék, és az olajos korsó nem ürült ki. Miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert alapvetően, hogyha a sorrend helyes, itt Isten van, és itt bármilyen sokkal vagy bármilyen kevéssel rendelkezel, de alapvetően ezt az Istennek a szolgálatára rendeled, akkor elkezdenek működni a dolgok, és az Isten áldása is működik az embernek az életén. Míg fordítva, ahogy mondtam, csak egy darabig fog működni, és egy idő után teljes kudarc és teljes kilátástalanság jön az embernek az életére. És úgy tűnik, hogy Isten kivonult az életünkből, és nem működik, hiszen Isten akkor tudja megáldani az életünket, ha Isten van itt, és minden más eszközként az Isten szolgálatában van. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amire talán a legtöbbet költjük, amire talán semmi pénzt nem sajnálunk, ezt tudjátok mi? Saját magunk. Gondolj bele, mire költesz a legtöbbet? az emberek 99%-a saját magára. Nem a házára, nem az autójára, nem a nem tudom, kertjére, vagy akármire, saját magára. Igaz? Azt mondja a Biblia, Pál apostol ezt tanítja, hogy hát nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentléleknek a temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Vagyis ez a test, ez a fizikai test, amivel rendelkezünk, ez is bizonyos értelemben ehhez a mammonhoz tartozik, az anyagi világhoz tartozik, mert fizikálisan én itt jelen vagyok, meg te is. És azt mondja a Biblia, hogy a te fizikális életed is egy olyan fontos dolog, ami akkor fog jól működni, ha ide teszed, és nem ide. Hát ha én vagyok a középpontban, és nekem minden jár, és nekem minden kell, és mindent nekem, akkor ez egy darabig fog csak működni, egy idő után nem. Ha viszont az Isten van a középpontban, az Isten a cél, és saját magamat is fölajánlom, vagy kifejezem, hogy az Isten szolgálatára akarom rendelni, akkor elkezd működni egy áldás, ami az életemben valóságos lehet, úgy, mint ahogy a sareptai özvegyasszonynak az életében működött. Szeretnék mutatni egy nagyon egyszerű képletet. Ez a képlet összefoglalja mindazt, amit mondtam. Tehát az egyik modell, amikor az Isten szolgálata van mindenek fölött, és elismerem és elfogadom azt, hogy Isten a teremtő, Isten a mindenható, én azért vagyok, mert az Isten van, és nem fordítva, az Isten teremtett engem, és nem én teremtettem az Istent, és az a mammon, mindazok az eszközök, anyagi dolgok, amelyek rendelkezésemre állnak, ezek ilyen eszközök, azt mondja a Biblia, hogy ha valaki így éli az életét, annak az életének az eredménye, hogy üdvössége vagy örök élete van. Van egy másik modell, egy másik képlet, ami teljesen az ellenkezője. Ha valaki úgy éli az életét, hogy az anyagi dolgok vannak a középpontban, ez a cél, és minden mást, még az Istent is beállítom ennek a kiszolgálói közé, és elkezdem az Istent én használni, elkezdem az Istent én irányítani, azt mondja a Biblia, hogy ez hosszú távon nem működik, rövid távon igen, hosszú távon nem működik, mert amikor meghalunk, akkor az életünk nem egy, az örök élet nem egy ideális területen fog folytatódni, hanem jön az ítélet, jön a pokol, jön az a terület, amikor örökre el leszünk választva attól az Istentől, akit korábban esetleg néha szóltunk, hogy mit csináljon és mit ne csináljon. Ez csak egy ideig működik. És azon a mai napon, ezen a mai Isten tiszteleten tulajdonképpen én csak azt szeretném elmondani, és arra fölhívni a jelenlévők figyelmét, a figyelmeteket, hogy ahogy éljük az életünket, nagyon-nagyon könnyen ezek a célok és eszközök fölcserélődnek. Ha nem figyelünk, nagyon sokszor, szinte észrevétlenül, akár apróságokban, akár így az élet nagy dolgaiban megjelenhet ez. Az is lehet, hogy van valaki, aki soha nem gondolkodott még ezen el. És azt mondja, hogy ja, hogy így is lehet, hogy Isten és minden más alatta. Lehet, hogy valakinek ez új, lehet, hogy valakinek régi. De lehet, hogy valakinek el kell dönteni, hogy melyik képlet alapján szeretné élni az életét. Azt mondja a Biblia, Pál apostol tanítja ezt, hogy a célok és az eszközöknél a fontosabb az, amit nem látunk, és a kevésbé fontos az, amit látunk. Ugyanis, ha itt van Isten, azt mondjuk, hogy Isten nem látjuk, de mégis van, létezik és működik. Megtapasztaljuk a hatalmát és az erejét. És vannak ezek a dolgok, amelyeket meg tudunk fogni, amit látunk, tapasztalunk, használunk, zsebre tesszük, vagy házunkba bevisszük, vagy nem tudom, bármit csinálunk vele. Vannak a látható és a láthatatlan dolgok. És azt mondja Pál apostol a 2 Korintus 4.18-ban, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hogy van valami, amit látsz, amit használsz, az oké. Nem az a probléma, hogy neked sok anyagi dolgod van, nem az a baj, hogy sok pénzed van, nem az a baj, hogy rendelkezel dolgokkal, ez rendben van. Az a kérdés, hogy mindaz, amivel rendelkezel, azt hova helyezed el ebben, vagy abban a képletben. És elhiszed-e azt, hogy van Isten, elhiszed-e azt, hogy az Isten az, aki Krisztusban meghalt, érted? Az Isten az, aki egy ilyen helycserét ajánl föl, hogy a te elrontott dolgaid, vagy a problémáid, vagy a nehézségeid helyett bejön az életedbe, és elkezd irányítani. Nagyon sok emberrel találkoztam már, és beszéltem emberekkel erről a témáról, és nagyon sokan, amikor azt mondom, hogy az én életemet az Isten irányítja, akkor azt mondják, hogy hát az ő életét ne irányítsa senki. De hadd mondjam nektek azt, hogy a legjobb dolog, hogyha ebben a képletben a fölsőt nézzük, és hogyha Isten irányítja az életedet, mert nem a láthatókra nézel csupán, aminek egyszer vége, ami lemortizálódik, amiről azt mondja Jézus egy másik tanításában, hogy könnyen ellopják, könnyen semmivé válik mindaz, amivel most rendelkezünk, nagyon gyorsan megváltozhatnak a dolgok, de a láthatatlanok azok a szellemi javak, amit az Isten tud adni, az ő személye és az ő áldásai, azok örökké meg fognak maradni. És hogyha az örökké valóra nézel, vagyis a láthatatlanra nézel, az van a célban, és minden mást alárendelsz ennek, akkor lesz az életed boldog. És mindez azért működik, mert a Biblia világosan beszél egy olyan történetről, hogy 2000 évvel ezelőtt történt valami Jeruzsálemben, amikor Jézus Krisztust elítélték, teljesen igazságtalanul, teljesen alaptalanul, semmi rosszat nem tett, mégis elítélték, vállalta a kereszthalált, és azt mondta, hogy ő a világ bűneiért hal meg. Azokért a dolgokért hal meg, amelyek itt az alsó egyenletben vannak. Azokért az emberekért, akik úgy élik az életüket, hogy minden mást fontosabbnak tartanak az Istennél, és ez bűn, mert az Istentől el vannak választva, és azt mondja Jézus, hogy én ezekért meghalok, mert a bűnnek a következménye a halál, azért, hogy aki hisz bennem, annak örök élete legyen. Hogy az meg tudja ezt a különleges cserét oldani, hogy az egyenletben máshová teszem magam, és máshová teszem az Istent, és hogyha helyes a sorrend, akkor ennek az eredménye az, hogy az embernek az élete áldott lesz. Azt mondja a Biblia, hogy a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. A kérdés tehát az, hogy ha ránézünk itt a mögöttem lévő két képletre, hogy melyikkel tudod beazonosítani magad, melyikre hasonlítasz. Nem kérem semmiféle visszajelzést, csak magadban döntsd el. Melyik vagy te? Azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy a második talán hasonlít az életvitelükre, azok az emberek nem feltétlen ateisták, nem feltétlen keresztény ellenesek, lehet, hogy még kereszténynek is tartják magukat. Lehet, hogy gyülekezetbe járnak. Lehet, hogy itt vannak ma. Azért, mert nekik valamilyen módon fontos az Isten, de lehet, hogy csak elméletben. És lehet, hogy a hétköznapi gyakorlatok, azok a döntések, amelyeket hétfőtől vasárnapig és utána a következő héten és a következő héten meghozunk, az viszont teljesen másról szól. Fontos, hogy az elmélet és a gyakorlat együttműködjön. Szóval a kérdés az, hogy melyikhez hasonlítunk, melyik képlethez. És ha sikerült eldönteni, hogy melyik az a modell, ami közel áll hozzánk, akkor befejezésül még egy dolgot szeretnék ajánlani vagy kérni. A Biblia azt mondja, hogy mindig van lehetőség, amíg élünk, amíg az Isten biztosítja számunkra az életet, addig van lehetőség cserélni. Addig van lehetőség a bibliai terminológiával élve megtérni. A helyes sorrendet kialakítani az életünkben. Van lehetőség arra, hogy valamire azt mondom, hogy most már nem, és valamire azt mondom, hogy mostantól igen. Ha valaki úgy gondolja, hogy jó lenne, ha az a felső modell működne az életében, és úgy gondolja, hogy tényleg jó lenne az Istent első helyre tenni, mert ő méltó erre, mert csak ezen a helyen tud lenni, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten a dicsőségét másnak nem fogja adni. Ő vagy ott van, vagy nem fog működni az életünk, vagy ha ott van, akkor pedig működni fog. Akkor arra hív bennünket Isten, hogy Krisztusban, amit ő fölajánlott, hogyha azt elfogadjuk, ezt a szent cserét elfogadjuk és beépítjük az életünkbe, akkor lehetőség van arra, hogy lehet, hogy eddig rosszul éltük az életünket, vagy rossz volt az értékrendünk, de mától kezdve egy újat lehet kialakítani. És ha valaki ezt kimondja, ha valaki ezt kifejezi az Isten felé, akkor az Isten ezt komolyan veszi. Az Isten ezt meghallgatja, és azt mondja, hogy rendben van. És akkor egy új modell fog indulni az életünkben, egy új életstílus fog kialakulni, egy új alapérték fog kialakulni, aminek a középpontjában már ott van Krisztus, ott van Isten, és minden más ki fogja szolgálni az életünkben. Ha lépünk még egyet, akkor én erre szeretnék hívni mindenkit, vagy azokat, akik jó szívvel el tudják mondani ezt az imádságot. Elolvasom ezt az imádságot, és aztán pedig lesz lehetőség arra, hogy akár elmondjuk ezt az imádságot, ha valaki komolyan gondolja, hogy ezt a cserét valóságként átélje az életében. Így hangzik ez az imádság. Istenem, elismerem, hogy Te vagy az egész világ teremtője, és én is a Te teremtményed vagyok. Azt is beismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem azzal, hogy nem figyeltem rád. Ma egy döntést hozok, megtérek hozzád, és nem az anyagi dolgokat akarom szolgálni, ami elmúlik, hanem téged, aki örökkévaló vagy. Elfogadom, hogy Krisztus meghalt az én bűneimért és az elrontott életemért is. Kérem, hogy bocsásd meg a bűneimet, és adj egy új életet nekem, amiben téged szolgálhatlak. Ez egy nagyon egyszerű imádság. De ha valamit kimondunk, és hittel mondjuk ki, és őszintén mondjuk ki, annak van egy olyan eredménye, hogy Isten azt komolyan veszi, és ezek szerint folytatja Isten a velünk való kapcsolatot, a velünk való kommunikációt, illetve mi is egy új módon tudunk tovább haladni. Arra szeretnék hívni mindenkit, hogy most csukjuk be a szemünket, és én ezzel szeretném befejezni ezt a ma délelőtti kis prédikációt, hogy gondoljuk ezt át, és aki jó szívvel tudja ezt az imádságot mondani, és azt mondja, igen, erre szükségem van, én újra elolvasom, és kérem, hogy magába mondja el ezt az imát. Nem kötelező, nem elvárás, ez egy lehetőség, amit alapvetően nem én, hanem a mindenható Isten akar kifejezni, hogy az életünkben a prioritások, a sorrendek helyesek legyenek, hogy az életünk alapja Isten legyen, és minden más az Isten szolgálja. Imádkozzunk! Istenem, elismerem, hogy Te vagy az egész világ teremtője, és én is a Te teremtményed vagyok. Azt is beismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem azzal, hogy nem figyeltem rád. Ma egy döntést hozok, megtérek hozzád, és nem az anyagi dolgokat akarom szolgálni, ami elmúlik, hanem téged, aki örökkévaló vagy. Elfogadom, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és az elrontott életemért is. Kérem, hogy bocsásd meg a bűneimet, és adj egy új életet nekem, amiben téged szolgálok. Amen.